Üdvözöllek benneteket megint, ismét indul a élő közvetítés, ezért azokat is, akik nem ebben a teremben vannak, hanem majd később hallják esetleg. Most csatlakoztok, akkor legyetek üdvözölve. Most volt az úrvacsora, és tényleg hálásak vagyunk az Úr Jézus Krisztusnak az ő haláláért, az ő áldozatáért, hogy eljött értünk, hogy megmentett bennünket, tényleg szeretjük őt ezért, igaz, és imádjuk őt. És én egy rövid kis bevezetővel készültem nektek, és aztán lesz egy üzenetünk. Igazából csatlakozva ahhoz a gondolatkörhöz, ami foglalkoztatott minket itt a hetekben, az ébredéssel kapcsolatban emlékeztek, hogy a pásztor Csaba erről beszélt a múlt héten, és ehhez van egy kis gondolatom, illetve hát kapcsolódik a mostani üzenethez. Úgyhogy szeretném elkérni imában ezt még egyszer Istentől, hogy adjon nekünk olyan szavakat, amik érthetőek, meg világosak, és beszélnek velünk. Úgyhogy kérem, Uram, hogy áld meg ezt a kis gondolatot most a szívünkhöz. Köszönjük neked a te áldozatodat az Úr Jézus Krisztusban, hogy eljött, hogy megmentsen bennünket, hogy odaadt az életét a kereszten, értünk, hogy az a helyzet, ami most elérhető a számunkra, te gyermekeidként, az ott legyen, hogy van egy nyitott ajtó a mennybe a számunkra, amit senki nem tud becsukni, hogy ott lehetünk a te közeledben, és kérlek, hogy te szolgálj felénk most továbbra is. Amen. És amin én gondolkoztam így az ébredéssel kapcsolatban, az egyik az volt, hogy amikor a Bibliában nézzük, hogy hogyan történt ébredés, meg egyébként így az ébredések történetében, akkor azt látjuk, hogy az Isten igéje ébredések voltak ezek. Hogy Istennek a beszéde volt olyan élő és ható az emberek szívében, hogy maga az végzett egy munkát, egy mély munkát bennük. És ezt tényleg a bibliaiskolában így mondtuk, hogy Isten igéje ébredések voltak ezek az ébredések. És ehhez van egy igevers a Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. verse, hogyha odalapozunk, az ide kapcsolódik. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig. Hogy az Isten igéje az élő és ható. Hogy nem egy ébredés történetében, de most, hogyha csak így nem beszélünk az ébredésektől, csak így egyáltalán, egy ember életében nem az hoz megtérést Istenhez, hogy valaki nagyon szép szavakkal ecseteli a valóságot, vagy valamilyen művészi módon hozza elő a dolgokat, hanem hogy maga az Isten beszéde, az ige, amit Isten mondott, az szól hozzánk, az szolgál felénk. Mert tudjátok, hogy a világban mondjuk egy szép előadást szívesen meghallgatnak az emberek, és akkor van egyfajta ilyen katartikus hatása annak, igaz? Elmegyünk a színházba, és ott van egy dráma, és ez megrázza az embereket. És lehet sokféle módon hatni a lelkünkre. De ami az Istentől való fordulatot hozza az életünkben, az nem csak a lelkünknek egy ilyen reagálása, hanem maga az Isten igazsága, ami bevilágít a lelkünkbe. És arról beszél ez a vers, hogy az Istennek a beszéde az ilyen, hogy az meg tud bennünket úgy rázni, vagy úgy érinteni, hogy ott tényleg történjen egy Isten felé való fordulás a szívünkbe. És egyébként, amiről szerettem volna nektek beszélni, az, hogy amikor ez történik, akkor hit ébred a szívünkben. Tehát az Isten beszéde, a római levél 10. fejezet 17. verse azt mondja, hogy a hit az hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Hogy az Isten beszéde ilyen élő és ható, amelyik azt mondja, hogy a szellemnek és a léleknek az elválasztásához vezet. Hogy lehet, hogy a lelkemre is van valamilyen hatás, de a legfőbb célja Istennek nem az, hogy a lelkem megrázkódtasson, vagy megrázkódjon, vagy hogy a lelkemben legyen valamilyen katarzis, hanem hogy a szellemem felébredjen, és a szellemem, ami az Istennel való kapcsolatom, igaz, ami a hozzávaló kapcsolódásomnak a helye, az ébredjen úgy fel, hogy én most bízzak Istenben. Hogy az én kapcsolatom ővele az helyreálljon. És erről a kapcsolatról beszél itt a zsidókhoz írt levél 4. fejezete, egyébként az első része, és ehhez kapcsolódik a 11. vers. Egyébként én ott gondoltam elkezdeni ezt a témát, de most fordítva csináltam. Most figyeljetek, azt mondja, hogy igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájában ne essék. Istennek van egy nyugodalma, amiben be szeretne vezetni bennünket. És ez egy olyan nyugalom, ami túlvezet bennünket azon, ami itt a földön történik velünk. Azon a síkon, a dolgoknak azon a síkján, amik itt a földön, ami körülvesz ez a világ bennünket, ott történik velünk. Hogy Isten tud adni nekünk egy olyan mély nyugalmat, az ő benne való bizalmunk miatt, ami olyan, mint a kimennek a tengerre a hajók, tudjátok, és ledobják a horgonyt. És mindegy, hogy milyen vihar van a tengeren egyébként, a horgony az mélyen ott van, és tartja azt a hajót a helyén, hogy ne sodródjon el. Lehet, hogy nem pont így van, most én nem vagyok hajó szakértő, vagy nem tudom, hogy mondja, de hajózási szakértő, de elméletileg így van ez. Vagy egy horgony benn van a kikötőbe, és a hajó kint van a viharos tengeren, az a horgony az meg fogja tartani azt a hajót, és be fogja vezetni abba a kikötőbe, ha behúzzák. Igaz, és így van velünk ez, hogy Isten tud egy olyan békességet adni nekünk, abból a tényből kifolyólag, hogy ő kicsoda és mit végzett el értünk, ami sokkal túlvezet bennünket azon, ami velünk történik most ebben a pillanatban. Emlékeztek, hogy ott voltak a tanítványok a viharos tengeren Jézussal, amikor itt volt a földön, és féltek, hogy most el fogunk veszni, az Úr pedig aludt. Az Úr pedig aludt. És fölébresztették, és mondták, hogy te nem törődsz vele, hogy mi elveszünk. És teljesen ugye ez a helyzet, ez így átvette fölöttük az irányítást, és kétségbe voltak esve. És az Úr Jézus egyet kérdezett tőlük, hogy hol van a ti hitetek? Hol van a te bizalmad Istenben, aki téged szeret és meg fog tartani, mindegy, hogy milyen helyzetben legyél? És ez az a nyugalom vagy bizalom Istenben, amit az ő igéje, amelyik szét akarja választani a lelkünknek különböző részeit, ébreszteni akar bennünk. Hogy van egy Isten, ott van Isten, aki egyébként úgy szeret téged, mint a te mennyei édesapád. Aki most uralkodik egyébként, és nem fogja megengedni azt, hogy te összetörjél végsőkig ebben az életben, hanem ő védelmez téged. És az Úr Jézus erre a hitre utalt, hogy hol van ez a bizalmatok Istenben? Nem tudjátok, hogy titeket szeret az Isten, mint a ti mennyei édesatyátok? És emlékeztek, hogy amikor tanította őket imádkozni, ugye jöttek a tanítványok, és kérték őt, hogy tanítsál minket imádkozni. Az első dolog, amit mondott nekik az, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Édesapánk van a mennyben. Nem vagyunk árvák, akiket így csak úgy hány az élet össze-vissza. És tudjátok, Istenről se az a képem nekem, hogy fönn a mennyben, tudod, Isten így jár ilyen gondterhelten, hogy hú, nem számítottam arra, hogy most mi fog történni ezzel az emberrel. Hú, hát nem is tudom, hogy mit csináljunk, tudod, hogy tudjuk összerakni, hogy mégiscsak jól jön ki ebből a helyzetből. Hanem képzeljétek el, hogy Isten nyugszik az ő szeretetében. Nyugszik az ő szeretetében, mert mindent elvégzett értünk, hogy a mi életünk megmaradjon, sőt nem csak, hogy megmaradjon, hanem a római levél 8. fejezete ugye azt mondja, hogy fölöttébb diadalmaskodjunk ebben az életben. És figyeljetek, Isten szeretne, hogyha bemennénk ebbe a nyugalomba. Hogy azt ébrezgeti a szívünkben, az ő igéje által, azt akarja bennünk létrehozni. Ez a hit. Hogy legyünk olyan bizalommal ő felé, amikor tudjuk ezt, hogy teljesen mindegy, hogy itt mi történik veled. Mert olyan értelemben nem mindegy, hogy nem közömbös ő a mi fájdalmainkkal szembe, vagy nem közömbös neki, hogy mi történik velünk, de igazából nincs az életnek olyan vihara, ami fölött ő ne uralkodna. És nincs olyan vihara az életünknek, ami közepette ő ne védene meg bennünket, sőt, ne hozná ki a legjobbat a számunkra. De ehhez, hogy ezt ugye így elfogadjuk, és beírjuk a szívünkbe, ehhez kell a hit. Ez a hit. Úgyhogy én a hitet úgy írnám le, hogy ott van ez a bizalom. Ez a bizalom az én mennyei apukám felé. mint amiről Jézus kérdezte ott a tanítványokat, hogy hol van a ti bizalmatok az Isten felé, aki minden helyzetet a javadra tud fordítani, aki már mindent elvégzett, értetek, aki nyugszik az ő szeretetében, nem vakarja a fejét, meg válságtanácskozást csinál az angyalokkal, hogy hú, mit csináljunk, mert az ördög nem gondoltam, hogy ennyire meg fogja támadni ezt az embert, hanem ő már legyőzte. Ő mindent legyőzött, ami bennünket igazából bántani vagy sebezni tudna ebben az életben. És nem az én hitem nagysága a kérdés, hanem az, hogy van-e bizalmam ő benne. És megértem-e ezt, hogy ez egy tény. Tehát ez egy tény. Isten mindenek fölött van. Igaz? És ha ez így van, akkor nézhetek szembe az életem minden eseményével, azzal a bizalommal. És tudjátok mit? Amikor ott leszünk az örökké valóságban, akkor meg fogjuk ezt érteni, hogy mennyire nagy biztonságban voltunk tényleg az Isten kezébe. És mert le fog esni egy nagy kő a szívünkről, hogy hú, hát ha ezt tudtam volna, tudod, mennyivel inkább tudtam volna örvendezni, meg elengedtem volna azokat az aggodalmakat, meg letettem volna azokat a fölösleges terheket, amiket így cipeltem, mert azt hittem, hogy rajtam van az egész életemnek a súlya, meg nekem, hogy én mit fogok tenni, most azon függ minden. Ez nem így van. Ott van a mennyei apukánk, tudod, ahogy a pásztor Csaba mondta ezt a képet, és ez az utolsó, amivel most befejezem, de emlékeztek erre a képre, hogy nem lesz az a gyerek jobban a fia attól, hogy felveszi és megölelgeti, de ugyanúgy, ha leteszi és mellette megy, nem lesz kevésbé a fia attól. És tudjátok, hogy lehet nekünk olyan elképzelés a fejünkbe, hogy most Isten hagy engem járat olyan körülmények között, amikben a hitemet kell használnom, meg a bizalmamat ő felé, de azt hiszem, hogy ettől akkor én most elvesztettem az Istent, vagy ő nem az én apukám többet. De ez nem így van. Ő attól nem lesz kevésbé az én édesapám, hogy mennyire érzem ezt a jelenlétet. Hitben fogjuk meg az ő kezét, és hitben értjük meg azt, hogy ő értünk van. És eljön az idő, amikor a mennyben meg fogjuk érteni, hogy mi miért történik, és imádni fogjuk Istent ezért. Nem hiszem, hogy az lesz, hogy csalódni fogunk az Istenbe, hogy hú, hát miért kellett ezt megengedned, meg miért így történt, én jobban tudtam volna, hogy mit kell csinálni. Igazán a mennyben az lesz, hogy le fogunk borulni előtte, és imádni fogjuk őt azért, mert mindent elvégzett értünk, és minden a helyén volt. És ezt tényleg csak hittel tudjuk megragadni, nem? Mert itt ezt a képet nem tudjuk a földön összerakni magunknak. Tehát annyi ágaboga van, egy ember, csak egy ember életének is, de hát hány millió ember él a földön, nem? Hogy igazából erre hittel tudunk ráállni. De eljön az idő, és szeretem ezt a képet, ez egy utolsó ilyen kép. Tudjátok, hogy van a perzsaszőnyegnek a két oldala. Amikor készítik a perzsaszőnyeget, az az oldala, amit látsz, ahol dolgoznak, az ilyen kesze-kusza összevisszaság. Mindenféle fonalak vannak összekötözgetve, meg nem tudom mi. Amikor elkészül az a szőnyeg, és leszedik arról a szőőszékről, és kiterítik, akkor egy gyönyörű mintázat van rajta, és egy tökéletes. De ezt nem látod azon az oldalon, amikor készül. És valahogy így gondolkozom a mi életünkről, hogy egy nap meglátjuk, és csak ámolni fogunk, és imádni fogjuk Istent. És most pedig hittel és bizalommal vagyunk felé. Úgyhogy nyugodhatunk ebben, azzal együtt, hogy Isten azt is látja, hogy gyengék vagyunk, meg a hitünk is inok sokszor, meg tudjátok, hogy gyengeséggel vagyunk körülvéve. De neki ez se probléma. Ő már ezt is rég bekalkulálta, ő ezt tudja, neki ez nem jelent problémát, nem csalódott benned, meg nem tudom mit, nem vett ki ezért, mert hogy nincs elég hited, meg hasonló. Küldi az ő igéjét, küldi az ő beszédét folyamatosan. Szívünkre vehetjük, hitet keverhetünk hozzá, és megtermi a gyümölcsét az életünkbe, és növekszik a hitünk. Amen. Amen. Isten áldjon benneteket, és akkor hallgassuk a Zsoltit, üzenetet.
Ja, sziasztok! És teljesen egyetértek Józsival, hogy nem művészi módon akarunk hatni a lélekre, mert erre én teljesen alkalmatlan vagyok, hanem inkább én, amivel készültem, azt szeretném, hogyha az üzenet végén átgondolnánk a kapcsolatunkat Istennel, és egy kicsit adnánk nagyobb cselekvési szabadságot Istennek. És a múlt alkalommal én beszéltem az Emmauszi tanítványokról és a képalkotásról, és most ezt szeretném folytatni, hogy ne csináljunk képeket, ez a 10 parancsolatnak egyik parancsolata, viszont a 10 parancsolatnak a parancsolatai az jóval gazdagabbak annál sem, mint le van írva, hogy ne őj, ne lopj, mint amit, tehát ezeket ki lehet bontani. És én ezt a kép és képalkotást szeretném még most akkor egy kicsit kibontani, és felszeretném olvasni a 10 parancsolatból ezt a részt, a 2 Mózes 20, 3, 4 és az 5-nek az első mondatát, hogy mit is ír itt pontosan az ige. Tehát 2 Mózes 20, 3, 4 és az 5 első mondata. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat. Ámen. Ennyit szerettem volna felolvasni. És egyrészt itt van a Istennek a fizikai ábrázolásáról, vagy az istenségek fizikai ábrázolásáról tialom. Tehát se állatokról nem lehetett Isten képet formálni, viszont ez abban az időben teljesen általános volt. Ha csak emlékeztek arról, amikor a Flidiáda a filiszteusoknál volt, és bevitték a Dágon templomába, a Dágonnak a bálványa az leborult előtte. Most ez a Dágon egy kánoánita Isten volt, ami teljesen a Kánoánnak a földjén akkor teljesen elfogadott volt, ez egy halfejű termékenység Isten volt, tehát gyakorlatilag egy halról mintázták. Vannak természeti népek, akik a napot imádják. Itt nem a napimádók, azok nem arra gondolok, akik kifekszenek a strandra és napoznak, hanem mint istenséget imádják a napot. Tehát egyrésztről semmi idegen tárgyról nem lehetett istenképet csinálni, tehát állatról, emberről, sőt Isten a saját ábrázolását is megtiltotta, mivel nem tudjuk, hogy néz ki Isten. Vannak róla képek, vannak leírások a Bibliába, viszont teljes képet nem kapunk róla, és nem biztos, hogy amikor azt írja az ige, hogy így meg úgy néz ki Isten, az teljesen úgy van, ahogy mi elképzeljük. Tehát Isten éppen ezért nem engedi, hogy őt ábrázoljuk, tehát se szobor, se festmény, se semmilyen formába. Sőt, tovább megyek, hogy ha megnézzük Jézusnak ő itt járt közöttünk, régen, de itt járt közöttünk, és a képi ábrázolását, akkor mindenkinek van egy képe erről, hogy nézhetett ki Jézus, és az embereknek a 99, vagy ez szinte biztos, hogy nem jó képünk van róla. Mert hogyha eleve egy világos, barna, hosszú hajú, fehér emberre gondolsz, hát akkor ki kell, hogy ábrándítsanak, mert nem így nézhetett ki Jézus. De például én már láttam fekete Jézust is, mert egy anekdotában írták azt, hogy hát mindenki testvéremnek szólított, és egy fehér bíróság előítélettel elítéltette, ez alapján csak fekete lehetett. És viszont, tehát Jézus egyébként egy kreó bőrű sötét hajú ember lehetett, de nem tudjuk. És már, hogyha egy földi emberről, vagyis akkor, amikor itt járt közöttünk, és nem tudunk egy ábrázolást készíteni, egy hithű ábrázolást, akkor mennyivel inkább nem tudunk Istenről ábrázolást készíteni, akik soha nem látta szemtől szembe senki. És ő részeket látta, tehát hogy elhaladt Isten, hogy hosszú, tehát őszhaja van, ilyesmit tudunk a Bibliából, és de mondjuk ez is ennél bonyolultabb kérdés, de szemtől szembe senki nem látta, és nyilván olyan sokrétű, hogy meg nem is biztos, hogy földi szavakkal le tudjuk írni, tehát Isten nem engedi meg így a képnek az ábrázolását, de nem is nekünk nem is ez elsősorban fontos, hanem hogy szellemileg ne csináljunk Istenről képet. És Az ember kialakít képeket embertársairól, tudjuk, hogy ő benne meg lehet bízni, ő egy magas tudású, ő ezt soha nem tenné, kialakítunk képeket, nyilván ebből vannak csalódások is, viszont Istenről is kialakítunk egy képet a Biblia alapján, azok alapján, amit olvasunk a Bibliában, hogy ebbe a történetben hogyan cselekedett, tanítások alapján, amikor olyan emberek beszélnek Istenről, akiket mi elfogadunk, kialakítunk róla egy képet, hogy a Csaba ezt mondta, a Pál ezt mondta, van egy ilyen képünk. Nyilván van egy olyan dolga is, hogy megtapasztalások alapján, hogy én úgy tapasztaltam meg, hogy Isten ezt szereti, úgy tapasztaltam meg, hogy Isten így gondolkodik, vannak saját gondolatok. És valahol az rendben van, hogy kialakítunk egy képet Istenről, mert mindenkiről kialakítunk egy képet, viszont ne zárjuk rámába. Nem mondjuk azt, hogy ezt Isten nem így tenné, ezt másképp csinálná Isten. És erre szeretnék egy pár példát mondani, amikor Isten meglepte akár a kívülvalókat, akár Isten embereit, akár engem, és erről szeretnék két történetet megosztani. Az első a Kettő Királyok 5-ben van, a szíriai Naamán történet. És ez a Kettő Királyok 5, 1-től 16-ig, ezt szeretném felolvasni. És Naamán, a szíriai király seregének fővezére, az ő ura előtt igen nagy férfiú és nagyra becsült volt, mert általa szabadította volt meg az úr Szíriát. És az a vitéz férfi hős, de bélpoklos volt. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Szíriából, és azok Izrael országából egy kislányt vittek el foglyul. És ez Naamán feleségének szolgált. És mondta ez az ő asszonyának. Vaj, ha az én uram szembe lenne azzal a prófétával, aki Szamáriában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságából. És Naamán beméne, és elbeszéli az ő urának mondván, így és így szólott az Izrael országából való lány. Akkor mondta Szíria királya, menj el, és ím levelet küldök az Izrael királyának, elméne azért, és vőn magával 10 talentum ezüstöt, és 6000 aranyat, azon felül 10 öltöző ruhát. És elvivé a levelet az Izrael királyának ezt írván. Mikor a levél hozzád érkezik, ímé az én szolgámat, Naamánt azért küldöttem hozzád, hogy ő gyógyíts meg az ő bélpoklosságából. De amikor elolvasta az Izrael királya a levelet, megszaggatta az ő ruháit, és mondta, Isten vagyok én, hogy öljek és elevenítsek, hogy az én hozzám küld, hogy gyógyítsam meg e férfiút az ő bélpoklosságából. Vegyétek eszetekbe, és lássátok, hogy csak okot keres ellenem. Mikor pedig meghallotta Elízeus, az Isten embere, hogy az Izrael királya ruháit megszaggatta, küldte a királyhoz ilyen üzenettel. Miért szaggattad meg a te ruháidat? Hadd jöjjön hozzám, és tudja meg, hogy van proféta Izraelben. És elméne Naamán lovaival és szekereivel, és megáll a Elízeus házának ajtaja előtt. És küldte Elízeus követető hozzá mondván, menj el, és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Akkor megharagúvék Naamán, és elment, és így szólt. Ímé én azt gondoltam, hogy kijöjj hozzám, és előállván segítségül hívja az Úrnak az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Avagy nem jobbak-e Abana és Párpár, Damaszkusz folyóvizei, Izrael minden vizeinél? Avagy nem fürödhetném én meg azokban, hogy megtisztuljak? Ilyen módon megfordulván nagy haraggal elment. De hozzá menének az ő szolgái, és szólnának néki, mondván, Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna-e proféta neked, avagy nem tetted volna én meg? Menjen el inkább, amikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Beméne azért a Jordánba, és bemeríté magát abba 7-szer, az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. Azután visszatért az egész kíséretével Isten emberéhez, és bemenvén megáll előtte, és mondá, ímé most már tudom, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izraelben. Azért most vedd el, kérlek, ez ajándékot a te szolgától, ő pedig mondta, él az Úr, aki előtt állok, hogy el nem veszem. Kényszeríti vala pedig őt, hogy elvegye, de ő ezt nem akará. Amen. Tehát eddig szerettem volna. Nos, mi történt itt? A Naamán egy köztiszteletbe álló ember volt Szíriában, tehát a seregeknek a vezére volt, a szíri seregeknek a vezére, de leprás volt. És akkor ő egy szolgáló lánytól értesült arról, hogy esetleg gyógyulást lehetne nyerni. Most a leprát ebbe a korban azért kevesen élték túl, azt tudni kell, tehát az egy döntő többségében halálos betegség volt, és hát az, hogy mennyire gyógyíthatatlan, mózesi törvényben van róla, hogy mit kell tenni, de többnyire gyógyíthatatlan volt. És nyilván akkor elment az ő urához, a királyhoz, aki elküldött Izrael királyához, és nyilván az Izrael királya nem nagyon tudta helyén kezelni a helyzetet, és ez teljesen érthető is, mert Izraelben abban az időben három fő szolgálati ág volt, pap, király és próféta. Most ezek közül a király állt a legtávolabb a gyógyítástól, mert a pap és a próféta az nyilván kapcsolatban volt Istennel, a király az nem annyira, illetve nem ilyen jellegű volt a kapcsolata. A másik nagy probléma volt, hogy Naamán idegen volt. Tehát ő nem Izraelhez tartozott, és az ígéretek, és a mózesi törvények, azok zsidó emberekre vonatkoztak. És joggal gondolhatta azt, hogy háborút akar. Tehát ez egy provokáció lehet, hogy nyilván olyat kérnek, amire esélye nincs, hogy ő megtegye. És nyilván ennek ellentmond az, hogy ajándékkal küldték ott, de arról tudni kell a Naamánról, hogy Josephus Flavius szerint, aki egy történetíró volt, ő lőtte ki azt a nyilat, ami megölte Akháb királyt, és valószínűleg ezért is írta, hogy ő általa szerzett szabadulás Szíriának, és meg Jézus is példaként említi ezt az eseményt. És nagyon érdekes volt, hogy ugyebár ő egy nagy köztiszteletbe álló ember volt, és akkor elment a prófétához, és a próféta pedig lazán kiüzent a sátorból, hogy menj el, fürödj meg 7-szer a Jordánba. És ezt a szituációt azért érdemes elképzelni, hogy amikor nagy tiszteletbe álló ember, ugyebár kísérettel, lehet, hogy őt hordozták, lehet, hogy aranyköntössel, elmegy egy prófétához, aki hát úgy képzeljétek el, hogy körülbelül szőrcsuhába lehetett, tehát úgy élhetett, olyan körülmények között élhetett, és ő pedig akkor lazán kiüzen a sátorból, hogy akkor menj el 7-szer fürödj meg a Jordánba. És érdemes, ez olyan, mintha mondjuk ide jönne a Egyesült Államok elnöke, és akkor mi meg kiüzenjük lazán, hogy menjél, és akkor a vértóba fürödjél meg, most egy kicsit iszapos, de nem jó. És joggal fölmerült benne, hogy hát mennyivel szebb vizek vannak akár az Egyesült Államokban, vagy akár a Damaszkuszban, hogy nem azért jöttem, hogy 7-szer megfürödjek egy hordalékot hordó folyóba 7-szer. És ami nekünk ebből lényeges ebből a történetből, a 11. vers, ahol azt mondja, hogy íme én azt gondoltam, hogy ki jön hozzám, és előállván segítségül hívja az Úrnak az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Volt egy elgondolása, hogy Isten hogy fogja meggyógyítani a proféta által. És teljesen logikus elgondolás volt, hogyha megkérdeztek volna engem, én is ezt mondtam volna, hogy ki jön a proféta, imádkozik, és akkor meg fogok gyógyulni. És tehát én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen jogos elvárás volt, vagyis hát nem jogos, hanem életszerű elvárás volt. Viszont még érdekes átgondolni, hogy vajon miért ezt a gyógyulási módot választotta a prófita, vagy Isten, inkább elsősorban Isten. Hát én nem tudom megmondani. Vannak nyilván gondolatok, hogy alázatra tanította Naamánt, de én úgy gondolom, hogy inkább talán Isten szuverenitásának volt ez a megnyilvánulása, hogy ő úgy cselekszik, ahogy akar, és hogyha ő meg akarja gyógyítani Naamánt, meggyógyítja, de olyan módon, ahogy ő akarja. És nyilván Naamán a szír volt, és nem tartozott Izrael házához, de voltak meglepő közbelépései Istennek Izrael házával kapcsolatban is, amikor nem pont úgy gondolkodott Isten, ahogy mi elvártuk volna, vagy ahogy mi gondoltuk volna, vagy hogy a Biblia alapján kézenfekvő lett volna, hogy mert nyilván, hogyha valaki beteg, akkor elgondolja, hogy hát Isten hogy tudná meggyógyítani. Vagy hogyha Isten valakit megkér, hogy Isten, hogy szóljon hozzá, vagy találkoznak a Istennek, aki alakul benne egy kép, hogy hát lehet, hogy oda megyek, akkor ott szól hozzám Isten, vagy valaki által szól hozzám Isten, vagy valami módon, vagy bemegyek az imakamrámba, és akkor ott fog szólni Isten. És ez nem mindig így történik. És akkor így, hogy Izraelből is hozzak egy példát, Izrael népéből, az 1 Királyok 19-ből szeretnék 3 verset felolvasni. 11-től 13-ig. Tehát Illés nagy profétája volt Istennek, azt tudjuk a történetekből, és olyan helyre állt, ahol Istent várta, akkor felolvasnám, tehát 11-től 13-ig. És mondta, jöjj ki és állj meg ezen a hegyen az Úr előtt. És ímé ott az Úr volt elmenendő. És az Úr előtt megyen vala nagy erős szél, amely a hegyeket megszaggatta és meghasogatta, meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt, de az Úr nem vala abban a szélben. És a szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. És a földindulás után tűz jöve, de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szerít hang hallatszik. És mikor Illés ezt hallotta, befedi az ő arcát palástjával, és kimenvein megállva a barlang ajtajában. És ímé szózatlan hozzám, amelyem ezt mondta, mit csinálsz itt, Illés? Nos, ez is egy érdekes megjelenési módja Istennek. Mert azt tudni kell, hogy ezelőtt a történet előtt Illés tüzet hívott le az égből, és a tűz pedig megemésztette a Baál profétákat. És tehát előtte volt a Kármel hegyi ítélet. És Isten megjelenési módja, ezután joggal gondolhatta Illés, talán, hogy ha jön egy tűzoszlop, akkor Isten benne lesz. És sokszor jelent meg, tehát Jobbnak például a forgószélben jelent meg Isten. A törvényadáskor a Sinai hegyen ott volt mennydörgés, villámlás, volt sűrű felhő, úgy jelent meg Isten. A Kármel hegyén az Isten ítélet volt a Baál proféták között, oda tüzet küldött le az Úr. És hát mondanám, hogy erről tudnának mesélni a Baál proféták, de nem tudnak. És mit várt egy átlag ember? Hogyha tudja, hogy Isten volt arra elmenendő, tehát Isten fog arra eljönni, és jön egy erős szél, földrengés és tűz, azt mondja, hogy hú, hát itt van az Úr. És akkor remeg a föld, jön le a tűz. És, de viszont Isten nem így szólt Illésnek, hanem egy szerít hangon szólt, és attól benne volt Istennek a dicsősége, mert a palástjával elfedte magát Illés, de Isten úgy gondolta, hogy Illésnek a szerít hangra van szüksége most. Nem arra, hogy meglássa a tűzben, a földrengésben Istennek az erejét, hanem Istennek, vagy nem Illésnek arra van szüksége, hogy erre a szerít hangra. És ez is egy tanulság nekünk, hogy Isten szuverén Úr, mert lehet nekünk elképzelésünk arról, hogy Isten hogy fog beavatkozni a mi életünkbe egy adott helyzetbe. De lehet, hogy Isten más gondol. Isten lehet, hogy másként cselekszik. Mint ahogy amikor Jézus ugyebár itt volt a földön és szolgált, nagyon különbözőféle módokon gyógyított. És csak egy példát akarok mondani, a vakon született meggyógyítása. Volt sok olyan példa, amikor azt mondta, hogy akkor menj haza, és meggyógyul a szolgált. Csak szólt, és ebben gyógyított. És miért úgy gyógyította meg a vakon születettet, ugyebár, hogy hálát adott Istennek, utána a földre köpött, sarat csinált a kezéből, megkente a szemeit, és utána el kellett menni, és megmosdani a Siloám tavába. Kérdés az, miért? Tehát miért volt erre szükség, amikor, ha Jézus szólt volna, meggyógyult volna, bármit csinálhatott volna. És erre, hogy miért volt szükség, ezt biztos Isten tudja, de nagyon fontos az, hogy mi is bíznunk el Istenbe, hogy amikor beavatkozik az életünkbe, és valami történik, vagy választ kapunk, akkor Isten tudni fogja, hogy ezt miért csinálja. Tehát miért is mondtam én ezeket a példákat el, hogy hogy ezek történtek. Tehát az egyik a képcsinálásnak a veszélye, az olyan képet, amikor Isten berakjuk egy rámába, és azt mondjuk, tehát egy olyan dolgot várunk el Istentől, amit szerintünk meg kell történnie. Mert akár a prédikációban úgy hallottuk, hogy Isten így megfogja, és akkor mi ezt így beazonosítottuk a mi értelmünkbe, vagy egy olyan ígéretet azonosítottunk be a mi életünkbe, amit lehet, hogy Isten nem is nekünk adott, mert vannak közösségi ígéretek a Bibliában, vannak, akik csak bizonyos emberekre vonatkozóan ígérte, és lehet, hogy ezt mi például magunkra vonatkoztatjuk. Ilyen ez a föld, amelyre rábad lép, véges végig a tied. Ennyi erővel mi nem kezdhetünk el körbejárni itt a Széchenyi téren, hogy Isten nekünk adta, mert érintette a lábunk. Ez nem nekünk vonatkozik, nem erre vonatkozik. És így veszélyes dolog az, hogy saját magunknak bekategorizáljuk Istent, hogy akármi alapján, tehát akár tanítás alapján, vagy véleményünk alapján, igeolvasásunk alapján, hogy Istennek így kell cselekednie, mert másképp nem cselekedhet. Mert Isten azért meg tud minket lepni. És a másik az, ami még én hangsúlyt helyeznék, hogy ha nehéz helyzetbe kerülünk, már pedig azért előfordul, akkor kiáltsunk Istenhez segítségért. Ezzel teljesen rendben van, és teljesen ez a módja. Viszont nem mondjuk meg Istennek, hogy hogyan cselekedjen, mit csináljon. Nem mondjuk azt meg úgy, hogy Naamán, mint ahogy Naamán megmondta, hogy akkor kijön a proféta, imádkozik, és akkor ezt ennek kell történnie, hanem hagyjuk meg Istennek a szuverenitását, vagy hogy hogyan jelenje meg Isten az életünkbe. Hogy tűzbe, mennydörgésbe jelenje meg, mint ahogy illésnek. Mert Isten azt mondta, hogy az Ézsaiás 55-ben van, hogy amilyen magas az ég a föld, amennyivel magasabban van az ég a földnél, annál magasabb az ő útjai a mi útainknál, és az ő gondolata a mi gondolatainknál. És Isten egy magasabb, tehát ő több, nagyobb képet lát, mint ahogy mi be vagyunk szűkülve a mi kis úgymond életünkbe, amit mi nem sok mindent látunk, nem tudjuk, hogy mivel függ össze, viszont Isten látja a nagyobb képet. És lehet, hogy amit akarunk, nem biztos, hogy az jó nekünk, még hogyha ideig, óráig úgy gondoljuk, hogy ez jó is volt. Például én a saját életemből tudom, hogy én azért tanultam, meg mindig földrajztörténelem szakos tanár akartam lenni, és én azt törésnek éltem meg, amikor nem tudtam tovább tanulni, mert a anyagi helyzetünk nem engedte meg, és akkor utána pedig könyvelő lettem, könyvelő végzettségű, annak tanultam, elvégeztem az iskolát, és egy nagy cégnél akartam főkönyvelő lenni. Akkor az volt a vágyam, és akkor utána már gondolkodtam, hogy nem is lett volna annyira jó az a történelem földrajz szakos tanár, akármennyire vágytam is akkor rá. És akkor elkezdtem pedálozni, hogy könyvelő legyek, és akkor persze imádkoztam érte, meg tehát, hogy egy nagy cégnél legyek főkönyvelő, és aztán úgy hozta az élet, hogy külső okokból miatt nekem vállalkozónak kellett lenni. És akkor vállalkozó lettem, és utána pedig eltelt egy pár év, utána hálát adtam Istennek, azért nem lettem főkönyvelő, és holott nekem az nagyon nagy trauma volt, megtörés volt, amikor valamit szerettem volna, tanultam érte, küzdöttem érte, és akár a történelemföldre azt a szakos tanárért, akár a könyvelőiskoláért. És akkor így visszanézve azt mondom, hogy hálát adok Istennek azért, hogy nem azt adta meg, amit én akkor gondoltam. Noha mondom, én ezt úgy értem meg, hogy ez nekem nagyon komoly problémát jelentett. Kérdeztem is Istent, hogy van ez. Igen, és ugyanúgy fontos, hogy hagyjuk meg Istennek a szuverenitását a mi életünkbe, hogy hogyan akar beleavatkozni, vagy merre akar vezetni minket. És ami még nagyon fontos, hogy rengeteg ilyen probléma, rengeteg dolog felmerül a mi életünkbe, de nekünk másra kell nézni. Tehát nagyon fontos a munka, nagyon fontos az, hogy ki merre forgolódik az életbe, de nekünk elsősorban Istennek az ígéreteire kell nézni, hogy mi az, amit megígért nekünk, és bízni kell abba, hogy megígérte a gondoskodást, megígérte a gondviselést a mi életünkbe, meg az ő szeretetére is kell néznünk, Tehát Jézus is beszélt a nyugodalomról. És valahogy úgy kell bemennünk Istennek a nyugodalmába, hogy tudnunk azt, hogy Isten gondoskodik róla, hogy a mi életünk el van rejtve benne, és noha nem látjuk ezt, hogy mi miért történik, noha, és nem látjuk ezt úgymond Istennek az ígéreteit, mert nem láthatóak, tehát ezek szellemi ígéretek, nekünk legyen egy bizalmunk Istenre. Mert tudom, és azért nehéz ez, mert a problémák azok nagyon is láthatóak. Hogyha valakinek nincs pénze azért, hogy elmenjen ételt venni, nem tudja befizetni a villanyszámlát, vagy valamilyen más törés esett az életébe, ezek nagyon valós és látható problémák. És itt kell azt megtanulnunk, amit Isten akar nekünk tanítani, hogy az, nekünk az ígéretekbe kell bíznunk, Istenben kell bíznunk, és ezt azért nem könnyű megtanulni. Nem könnyű megtanulni, viszont erre kér minket Isten. És még ami fontos, hogy alázattal kell elfogadni esetleg a próbatételeket is. Úgy, hogy a Dániel 3-ba von, amikor a tízes kemencébe akarják vetni az embereket, és az nagyon tetszik, mert nekem, én számomra az a történeti az a lényeg, hogy a három ember, aki ott van életveszélybe, elfogadja Isten szuverenitását, mert elmondja a királynak, hogy meg tudna menteni minket az Isten, és szerintük meg is ment, viszont ha nem tenné is. És nekem ez az, ami nagyon szólt, hogy meghagyják Istennek azt a szuverenitását, hogy hát lehet, hogy ebből a helyzetből most nem fogja őket kimenteni. De ők akkor is Isten mellett fognak maradni, akkor is Isten igéjét tartják etalonnak az életében, meg Isten ígéretét is. És ugyanúgy voltak a hithősei is, tehát Jobbnál is megnézhetjük. És Csaba beszélt a múlt alkalommal, hogy két végpont van a mi életünkben, és a két végpont között eltelik nagyságrendileg 80 év. És ez egy hullámvasút. Tehát van egyszer fent, egyszer lent. Vannak az életnek jobb szakaszai, vannak rosszabb szakaszai. Ugyanúgy, ahogy Józsefnek voltak jobb és rosszabb szakaszai. Ő volt az igazi hullámvasút, mert tehát otthon megszületett akkor éppen még a legkisebb gyerekként. Az egy nyilván ez egy alsórendű státusz. Utána kiemelkedett, ő kapta a szép köntöst. Az már egy magasabb státusz, amikor egy izraeli apa megbecsülte így a gyermekét. Utána a testvérei bedobták egy gödörbe, az egy nagyon mély pont volt az életébe, ott a gödörbe. Utána eladták rabszolgának, hát az még mélyebb volt. Azt tudni kell, hogy akkori időben a rabszolgák, azok életük végéig rabszolgák voltak. Tehát ugyanúgy, ahogy akit a börtönbe vetettek, a legtöbbjük az nem szabadult, hanem ott volt a börtönbe. És mert úgy bocsájtották például a börtönbe, hogy tartsák ott más rendelkezéséig. Na most, amikor elfeledkeztek róla, akkor ott élte le az életét az ember, és utána, amikor eladták rabszolgának, itt utána ismét elkezdett emelkedni, mert Istennek egy olyan szelleme volt rajta, tehát hű volt benne, meg Istennek terve volt benne. Elkezdett emelkedni, és akkor Potifár házának lett ugyebár az igazgatója. Utána Potifár felesége által ismét a börtönbe került, ami szintén egy nagyon nagy mélypont, és utána került a fáraó udvarához, amikor az álmokat megfejtette, és őnek is olyan hullám volt az életébe. És nyilván ezt céllal tette, mint ahogy Csaba is beszélt róla, hogy a tűzben megpróbált arany olyannak kell lenni a mi hitünknek, olyannak kell lenni a mi életünknek. És amikor tűzben próba alatt vagyunk, nem biztos, hogy mindig a nagy képet tudjuk látni, hogy Isten ebből ki fog minket hozni. Amikor valaki nagyon nagy problémákban van, akkor nagyon nehéz hitben járni, viszont ezt akarja tőlünk Isten. Mert József se gondolta a gödör alján, amikor volt a gödör aljában, vagy a börtönbe volt, hogy Istennek ezzel az a célja, hogy ő rajta keresztül menti meg Izraelnek a népét, mert ezért került József ezekben a megpróbáltatásokban, hogy a későbbi éhségből megmentse egyrésztről Egyiptomot, másrésztről Istennek a népét. És fontos, hogy mi, amikor akár nehézségekben vagyunk, akár úgymond szalad a szekér, vagy jól érezzük magunkat, mi a végpontra nézzünk, amiről Csaba is beszélt. És lesznek olyan dolgok, rengeteg olyan dolog, amit nem fogunk érteni a mi életünkbe. Lehet, hogy később megértjük, de azt mondta nekem az egyik tanárom, hogy akkor nyissak egy füzetet, és írjam föl azokat, amiket nem értek. És akkor egy 5-10 év múlva folyamatosan írjam, és akkor majd időközönként lapozzam át, és akkor lehet, hogy 5-10 éves távlatban meg fogom majd érteni dolgokat. Minden nem fogok megérteni, de lehet, hogy visszamenőleg sok mindent meg fogok érteni. Viszont hogyha van mondjuk egy ilyen füzetet, elkészítek, és van 190 tétel benne, és mondjuk megértek 80-at, akkor 110-et, hogyha találkozok az Úrral, majd kérdezzem meg, azt mondta. És nem valószínű, hogyha mennybe találkozok az Úrral, a füzetemmel majd ott fogom üldözni, hogy van 110 kérdésem, mert szerintem már nem fogok vele foglalkozni. De igazából itt nekünk ez a földi életünknek az egyik célja az, hogyha visszanézzük az életbe, a saját életünkbe, akkor azt lássuk, hogy nyilván voltak jók, rosszak dolgok az életünkbe, de bármi történt, ami keresztény életünkbe, mindig Istenben bíztunk, és mindig tudtunk benne bízni. És bárhogy is kommunikált velünk. És mondjuk velünk Isten elsősorban szelíd hangon kommunikál, már nem annyira a tűz kommunikáció. És ezzel kapcsolatban volna még egy kis történet, amit fel szeretnék olvasni. Ezt nem a Bibliából, viszont nagyon, nagyon jó tükrözi azt, amiről Józsi is beszélt, hogy lehet, hogy majd visszanézzünk utólag, és azt mondjuk, hogy ha ezt tudtuk volna, hogy Isten ennyire velünk van, mert most így lehet, hogy nem gondoljuk, vagy nem foglalkozunk vele, viszont lehet, hogy ott, vagy visszanézve már azért több volt. Ez egy ismeretlen szerzőtől van. Az a cím, hogy Lábnyomok. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, és az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mondta, ott járt én velem. De hogy az út végén visszanéztem, itt amott csak egy pár lábnyoma látszott, éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz. Amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, mesterem, azt ígérte, soha nem hagysz el engem, minden nap ott leszel velem. S most visszanézve, a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyoma látszik ott az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ínségben? Az Úr kézen fogott és szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át azért csak egy pár lábnyomát látod, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak. Ámen. És így tudom én is elképzelni Istennek a természetéből adódóan, ahogy gondolkodik rólunk, hogy ha Isten szövetséget köt valakivel, akkor ő nem lesz hűtlen ehhez a szövetséghez, és Isten olyan természete van, aki hű hozzánk, és képes arra, hogy a vállaljon, hordozzon akkor, amikor próbák alatt vagyunk, még hogyha nem látjuk, nem érezzük most is, de akkor is képes arra, hogy szabadulást hozzon az életünkbe, és azt kívánom, hogy ezt azért majd akár visszamenőleg, vagy akár itt a Földön lássuk meg, hogy Isten hű hozzánk, ne korlátozzuk be, hogy ő hogy cselekszik az életünkbe, ne korlátozzuk be, hogy egy-egy adott alkalomból hogy szerez szabadulást nekünk. Nyilván olvassuk a Bibliát, mert rengetegféle módon szerzett szabadulást, De fontos az, hogy Istenben bízzunk, akkor is, amikor fönt vagyunk a hegyen, szalad minden, akkor is, amikor a völgyekben is van, valamikor völgyekben vagyunk, nehéz az életünk, mert Isten is azt mondta, hogy ő a völgyeknek is az Istene, és onnan is tud szabadulást szerezni, amikor éppen mély völgyben vagyunk. És ezt kívánom én nektek is, meg magamnak is. Jó, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, ennyit akartam mondani.